Ma reggel már hallottunk két bibliai ígerészletből is, és még mindig nagyon különleges módon vissza kell gondolnom a tegnap estére. Az ígére az első korintusi levélből volt, hogy Isten elrejtett titokzatos bölcsességét kapjuk elénk terjesztve, valami, ami el volt rejtve, titokzatos volt, és mégis ismertté lett téve. Azt tudjuk, hogy az első nemzedékben Pál apostol volt az, akinek Isten annyi mindent ki tudott nyilatkoztatni, amit ő maga sem tudott, és amit mások sem tudtak. És ő nem dicsekedhetett azzal, hogy ezeket a dolgokat valahogyan a tudás vagy a képzettség útján sajátította el, hanem kinyilatkoztatás útján jutott el hozzá minden. A Szentírást ugyanis sokan ismerték, egy Gamáliel, akinek a lábainál Pál apostol is ült, és még sok mások is. De attól a pillanattól kezdve, amikor az Úr megjelent neki, és ennél fogva kapott egy hivatást és egy feladatot az életébe lett helyezve, ettől kezdve minden teljesen megváltozott. Az Istennel való kapcsolat megteremtődött, és tudjuk, hogy ez meg van írva az Új Szövetségben, hogy a szent emberek a Szent Szellemtől vezérelve vagy ihletve beszéltek. Ők valamennyien a Szent Szellem ihletése alatt álltak. És ha tekintetbe vesszük az apostolokat, különösen Pál apostol, egy olyan ember, akinek Isten olyan kegyelmet adott, hogy a legtöbb levél minden olyan dologról, hogy a legtöbb levél rajta keresztül íródott minden dologról, legyen az az elragadtatásról, amely a gyülekezetet érintette, és itt így olvastuk mindannyian, buzdítja és figyelmezteti a gyülekezetet, mert azt tartotta szem előtt, hogy úgy állítsa Krisztus elébe a gyülekezetet, mint egy tiszta szűzlány. Ő nem akarta, hogy bárki is lemaradjon, vagy visszamaradjon. Azt akarta, hogy mindenki felkészüljön a ma dicsőséges napra. És ezért mondja a Filippi 2:1-ben, ha tehát van egy a Krisztusban kimondott figyelmeztetés, vagy rendreutasítás, ha van egy szeretetteljes bátorítás, ha van a közösség a szellemben, ha van egy bensőséges együttérzés és irgalmasság, vagy valamennyire érvényesül. Igen, ha mindezek a dolgok megvannak, aztán folytatja és azt mondja, így tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egy véleményen, egy gondolatmenetben vagytok. Az a szó, hogy egy véleményen, egy gondolatmenetben, kinek a gondolatmenetéről van szó? Az övéről, az enyémről, a tiedről? Nem. Itt a válasz az 5. versszakban található. Az a gondolatmenet lakozzék mindnyátokban, amint a Krisztus Jézusban is megvolt. Az a gondolatmenet, igen, ezt jelenti egy véleményen lenni. Nem én velem egy lenni, nem te veled, nem valaki mással, vagy valamilyen ismerettséggel itt vagy amott. Legyetek egyé Krisztussal, az ő szavában, az ő szellemében, az ő igéjének kinyilatkoztatásában, az ő szelleme által, aztán voltaképpen a 7. verssel folytatódik. Amikor azt mondja, hogy hanem megfosztotta önmagát az ő dicsőségétől azáltal, hogy szolgály alakot vállalt, teljesen elvállalta az emberi sajátosságot, és az ő húsvér természetében embernek találtatott, megalázta önmagát, és engedelmes lett, mint halálig, a kereszt halálig. Mostanában már többször is ki kellett mondanom a számmal, Uram, ott, ahol kikényszerítettem az én akaratomat, és nem voltam hajlandó ráhangulódni a te akaratodra. Bocsásd meg ezt nekem, és légy irgalmas. Az ember ugyanis mondhatja a szájával, Uram, legyen meg a te akaratod, de valójában nem hajlandó teljesíteni az Isten akaratát. És ahogy Schneider testvér olyan szépen kifejtette, szükséges, hogy ráhangolódjunk az ígére, hogy az megtegye velünk vagy rajtunk azt, amire Isten elküldte azt, és meg vagyunk győződve arról, hogy nem fog üresen visszatérni, meg fogja tenni azt, amire Isten elküldte azt. És amennyiben a Branham testvér közvetlen elhivatásánál fogva elhallatszott, úgy, ahogy János el lett küldve Krisztus első eljövetele előtt, úgy leszel elküldve te is egy üzenettel Krisztus második eljövetele előtt. Úgy tudjuk, hogy megvan írva, János azt mondta, aki a menyasszony, az a vőlegény, de a vőlegény barátja. Ő hallja a menyasszony örömkiáltását, vagy annak újongását, és örül, mert miért? Mert a feladata beteljesedett. Amikor Eliézer el lett küldve, hogy hozzon Izsáknak egy menyasszonyt, kegyelmet kért Istentől az ő útjára, és ő meg lett bízva egy bizonyos dologgal, hogy ne vegyen a kánaaniták asszonyai közül egyet sem feleségül Izsáknak, hiszen ti is ismeritek a történetet, erre majd még visszatérünk egy alkalmas időpontban. Ő elment abba a házba, ahova Isten elküldte őt, és megtalálta Izsák menyasszonyát is ott. Isten kegyelmet adott neki az ő útjára, hogy találjon egy menyasszonyt, egy olyan menyasszonyt, aki hajlandó volt velük tartani, velük egy bizonyos bizonytalanságba. Ő, Rebeka nem tudta, hogy kivel fog találkozni, és hogy mi vár rá, de egy dolog volt a szívében, miközben azt mondta, igen, és készen állt az indulásra. Ez egy menyasszony lélek pozíciója, vagy gondolkodásmódja. Amennyiben Isten elküldött egy üzenetet, akkor a visszhangnak ott kell lennie bennünk. És azt mondjuk, igen, még akkor is, ha még nem tudjuk pontosan, mi minden vár rá, mindenen kell keresztül mennünk, mivel fogunk találkozni, mégis igent mondtunk. És amikor Schneider testvér azt mondta, hogy mi ugyan néhány dologban másképp döntenénk, akkor ez bizonyára mindannyiunkra igaz. De van egy bizonyos döntés mégis, pontosan, amit pontosan úgy hoznánk meg, ahogyan meg is tettük. Azt a döntést, hogy Istennek szenteljük az életünket. Úgy hoznánk meg, ahogyan azt meg is hoztuk, mert Isten a szívünkben helyezte ezt a döntést, és minden isteni döntést ugyanígy hoznánk meg. Minden mást Istenre kell hagynunk, Istenre kell bíznunk amúgy is. Csak nagyon röviden olvastam a Róma 15-ből, éppen azért, mert a Filippi beliekhez írt levélben is a vigasztalásról, a bátorításról volt szó, szeretnék nagyon röviden felolvasni néhány verset a Róma 15-ből. Első vers. Ennél fogva nekünk, akik erősek vagyunk, kötelességünk elviselni azoknak a gyengeségeit, akik nem olyan erősek, mint mi. És nem szabad magunkról kedvezően vagy megelégedetten gondolkodnunk. Nem, mindenki éljen az ő fele barátja, az ő embertársa tetszésére, az ő javára, az ő felépítésére, vagy elősegítésére áll itt zárójelben. Hiszen Krisztus sem azért élt, hogy önmagának tetszést szerezzen, hanem ahogy megvan írva, a téged gyalázók gyalázkodása vagy szemrehányásai én rám zúdultak. Így tehát mindaz, ami az idők előtt lett megírva, ami tanításunkra, az eligazodásunkra íródott, hogy álhatatos kitartással vagy türelemmel és azzal a vigasztalással vagy megerősítéssel, amelyet az írások nyújtanak, megőrizzük a reménységet. Tudjátok, ti és én, mi oda mehetünk egymáshoz a mi vígaszunkkal, és a vígaszunkat elfújja a szél. De amikor Isten ígének vígasztalásával érkezünk valakihez, amikor oda megyünk egy beteg emberhez, és azt mondjuk, igen, hitet meríthetsz, talán Isten segíteni fog rajta. Ez egy dolog. De ha határozott a fellépésünk, amikor meglátogatunk valakit, és azt mondjuk, meg van írva, ő hordozta mi betegségénket, ő magára vállalta mi gyengeségénket, ő magára vette mi vétkeinket és bűneinket, az ő sebében meggyógyultunk, és meg van írva az is, hogy én vagyok az Úr, a te orvosod. Akkor már nem a mi vígasztalásunkkal jövünk, hanem azzal a vígasztalással, amelyet Isten ígéje nyújt neked és nekem. És akkor a dolgok egészen másképp néznek ki. Aztán jön a hitrefakadás, aztán létrejön az önbizalom, a meggyőződés, aztán a bizalmas meghittség, és ráébredünk, itt nem a testvér szólt hozzám, hanem Isten felhasználta a testvér száját, és szólt hozzám az ő ígéje és az ő szellem által. És Isten ígéjének talajára helyezte ezzel a lábaimat, és most hitben előre mehetek. Az a vígasztalás, amit a Szentírás ad, vagy nyújt nekünk, az a megerősítés, vagy helyreállítás, ez az, amire mindannyiunknak szüksége van. És hála legyen Istennek, hogy egyáltalán nincs egyetlen olyan helyzet sem, egyetlen olyan eset sem, amely kimaradt volna a Szentírásból. Néha feltesszük magunknak a kérdést, és Lusz testvér nagyon gyakran megemlítette a Dávid életét. A zsoltárokat olvassuk, amelyek többségét ő maga írta, és nem tehetünk mást, mint hogy hivatkozzunk rá. De neki is olyan sokféle úton és helyzeteken kellett keresztül mennie, hogy mi megkaphassuk azt a vígasztalást, azt a megerősítést, amit a Szentírás biztosít. Isten mindent a legcsodálatosabb módon elrendezett. Egyetlen egy dolog sem maradt ki. Mindenütt találunk olyan helyzeteket, amelyek a te életedre, vagy az enyémre is alkalmazhatók, és amelyek a megpróbáltatás és a szükség órájában olyan vígaszt és megerősítést nyújtanak neked és nekem, amely a Szentírásból származik. Ha esetleg az emberek még mindig hozzá akarnak járulni, de amit Isten tesz, az mégis tökéletesen el van végezve. És aki ő benne vetette bizodalmát, az nem épített homokra. Itt olyan csodálatosan írva van, hogy fogadjuk el a tanítást, és ragaszkodjunk ahhoz, hogy álhatatos kitartással, majd a Szentírás, vagyis a Szentírások által nyújtott vígasztalás, vagy megerősítés által megőrizzük a reménységet. De ezzel még nincs vége, még tovább megy. Dicsőség az Úrnak! Milyen csodálatos az ő szava! És megkérdezem magamtól, avagy lenyűgöz-e még bennünket Isten ígéje, avagy van-e valami mondani valója számunkra, megérint-e téged, megérint-e valamennyünket a szívünkben, vagy csak meghallgatjuk és észleljük, és hagyjuk, hogy elmenjen mellettünk. A továbbiakban itt az áll írva. Hanem az Isten, akitől az álhatatos kitartás, és a vígasztalás, vagy a megerősítés származik. Kitől származik az álhatatos kitartás? Kitől származik a vígasztalás, a megerősítés? Istentől. Te és én. Mi semmit sem hoztunk magunkkal. Mindent Istentől kaptunk. És ezért hallottuk már a tegnap este, aki dicsekedni akar, az dicsekedjék az Úrral, mégpedig azzal, hogy kegyelmes volt iránta vagy hozzá. Hanem az Isten, akitől az álhatatos kitartás és a vígasztalás, a megerősítés származik, vajon te és én képesek lettünk volna álhatatosan kitartani, mint a mai napig, ha Isten nem állt volna mellettünk? Felejtsük el az egészet. Mi csak is Istennek köszönhetjük meg, és dicsérhetjük az ő nevét azért, amit ő kegyelemből tett, és ezután is tenni fog. Aztán ez van tovább írva. ebben a versben. Ő segítsen meg benneteket, itt most jön. Hanem az Isten, akitől az álhatatos kitartás és vigasztalás származik, a megerősítés. Ő segítsen meg benneteket arra, hogy Krisztus Jézus példája, vagy mintaképe szerint egyetértő, összhangban álló gondolkodással legyetek egymás között. Schneider testvér felolvasta az ígét a Filippi levélből, és ott az áll írva, legyen mindenki olyan gondolkodású, mint amilyen Jézus Krisztus is volt. És én nem itt kerestem ki ezt a bibliai íge szakaszt, hanem már ezelőtt is a szívemen hordoztam, és felnyitottam, még mielőtt Schneider testvér előre jött volna. És itt majdnem ugyanazok a szavak vannak leírva, minden esetben ugyanazzal a jelentéssel. Ő segítsen meg benneteket arra, hogy egyetértő, összhangban álló gondolkodással legyetek egymás között. Nem a Frank testvér gondolkodás módja, nem a Rusz testvér gondolkodás módja, az így és amúgy nevezett testvér gondolkodás módja szerint, hanem Krisztus Jézus gondolkodás módját birtokolni. És akkor következik a megfelelő válasz, hogy egyhangulag, egy szájjal magasztalhassátok a mi Urunk Jézus Krisztusunk Istenét és Atyát. Tudjátok, mi bármilyen erőfeszítéseket tehetünk, és akármennyire is akarunk egy egyhangú, megosztatlan Isten tiszteletet, ha csak be nem teljesedik közöttünk az első rész, különben a második is kudarcot fog vallani. Először is Isten kegyelméből, Jézus Krisztus módjára egy gondolkodásúaknak kell lennünk egymás között, és őróla azt olvastuk, hogy ő megfosztotta magát, megalázta magát. Egy önmegalázás volt, engedelmes volt egészen a kereszthalálig. És akkor, ha Jézus Krisztusnak ez a gondolkodás módja, ez az ő érzülete megvan bennünk, akkor nem lesz nehéz számunkra egy szájjal dicsérni a mi Urunk Jézus Krisztusunk Istenét és Atyát. És ezzel már is elérkeztünk a bevezető égeversekhez, a 100. Zsoltárhoz. Újongjatok az Úrnak, az egész föld, szolgáljatok az Úrnak örömmel, jöhetek az ő arca elé vidám újongással, ismerjétek fel, hogy az Úr az Isten. Hogyan is vezetett egyik íge szava másikba? A gondolatok olyan csodálatosak, mintha Isten már előre összehangolta volna őket, összerakta, megtervezte volna. Sőt, én hiszem azt, elhiszem, hogy a Szent Szellem vezetése fennáll. Én hiszem, hogy Isten nem hagyja, hogy véletlenek történjenek valahol. Én hiszek a Szent Szellem vezetésében. Abban, hogy mi nem jövünk ide egy dicsfénnyel a fejünkön, miközben azt mondjuk, Isten adta nekem ezt az ígét, és Isten adta nekem azt az ígét, és Isten adta ezt és azt, és a Szent Szellemtől van ez is, és az is. Nem így beszélünk a dolgokról, de hisszük, hogy megtörténnek, és érezzük, és tudjuk, hogy megtörténnek. Az egy dolog, hogy sokat beszélünk a Szent Szellem vezetéséről, és egy egészen más dolog a Szent Szellem által vezetve lenni. Sokan sokat beszélhetnek a dolgokról, de jobb, ha megfelelnek a magvalóságok, fennállóak, létezőek, és ha a Szent Szellem kiváltképpen a szolgáló testvéreket is úgy összetudja hangolni egymással az íge hirdetésében, hogy ugyanazon irányban, ugyanazon az értelemben legyen, ugyanazon gondolatokkal foglalkozzanak és terjesszék elő azt, itt olvastunk arról a vigasztalásról, amelyet a Szentírás nyújt nekünk. A Filippi levélben a szeretet vigasztalása, a figyelmeztetés és így tovább. Itt olvastunk a Jézus határozott jelleméről. A Filippi levélekhez írt levélben is, és a végén, hogy egybecsengően, mint egy szájjal dicsérjük a mi Urunk Jézus Krisztusunk Istenét és Atyát. És itt a dicsérettel, a magasztalással kezdődik, és így hallottuk a bevezető zsoltárokban is. Itt tehát tovább az van írva, hálaadással vonuljatok be az ő kapuin. az ő templomának udvarában dicsőítő énekekkel. Adjatok neki hálát, dicsérjétek az ő nevét, mert kedves és barátságos az Úr. Mi időnként barátságtalanok vagyunk, amikor a dolgok nem tetszenek nekünk, és ahogy a köznyelven mondják, mintha egy tető futná át a májunkon, bár ez alig ha lenne lehetséges, de így mondják. Aztán vége a kedveskedésnek. De az Úr barátságos, kedves, az ő irgalmassága örökkévalóan tart, és az ő hűsége nemzedékről nemzedékre. Legyen, hogy a mi Istenünk kegyelmes legyen hozzánk ebben az órában. Hadd árasszon el minket az ő magasztalása, az ő szent nevének dicsőségére. Nem hiába hallottuk Isten szavait. Már is létrehozták, és továbbra is létrehozzák bennünk azt, amire Isten elküldte őket. És kegyelemből ott leszünk, akkor, amikor az Úr elhívja az öveit. És én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy megadatott nekem ez a kegyelem, hogy éppen ezt láthattam. Nem csak láthattam, hanem tanúja is lehettem az átalakulás és az elragadtatás emez élményének. Ezért nagyon hálásak vagyok. Én tudom, hogy Isten szava igaz. Én egyébként is hittem benne, és a szívemben megvolt a bizonyosság, de ez év első hónap elseje óta, ez még inkább más, még teljesen más lett. Ha valaki egyszer már átélt egy ilyen természet feletti élményt az Úrral, azt senki sem veheti el többé tőle. Ez megmarad vele az örökké valóságig. Legyen, hogy Isten gazdagon megáldjon bennünket ezen a délutánon, vagy a délelőttön, az ő drága és szent szava által. És testvéreim, ha együtt akarjuk imádni az egy igaz Istent, akkor hadd hordozzuk szívünkben Jézus Krisztus gondolatmenetét, az ő érzületét, az ő határozott jellemét, hogy a mi imádatunk eljusson Istenünk kegyelmi trónjához is. Legyen, hogy megtörténjen a Jézus nevében. Amen. Dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek. Ismét egészen becses szavakat hallottunk. Azt hiszem, nem szükséges még valamit is mondanom, de amikor itt ülünk és hallgatjuk ezeket a szavakat, csak örülni tudunk az Úrban. És akkor látjuk azt is, hogy az ige szava mennyire összefonódik, összekapcsolódik egymással, akár az Új Szövetségben, akár az Ószövetségben olvassuk. És különösen itt, ahogyan csodálatosan meg van írva, hanem az Isten, akitől az álhatatos kitartás és a vigasztalás származik. Ezzel kapcsolatosan eszembe jutott Ézsás próféta 51. fejezete, ez a csodálatos kijelentés, amelyet maga Isten tesz itt, az Úr kijelent a próféta által, aki azt mondja a 12. versben, én vagyok az, aki megvigasztallak benneteket. Ez annyira csodálatos. A megszilárdítás, és Frank testvér már olyan csodálatosan kifejezésre juttatta, hogy mi csak emberi vigasztalással, emberi szavakkal tudunk vigasztalni valakit, de itt van az élő Isten, aki az élet szavaival megvigasztal, azaz megerősít bennünket. Nem olyan szavakkal, amelyek elillannak, mint a lehelet, vagy eloszlanak, mint a felhő, hanem Isten, az Úr megvigasztalja, illetve megerősíti az ő népét az élet szavaival, a vigasztalás szavaival, amelyek az örökké valóságig megmaradnak. Ez az a különbség, kedves testvéreim és testvérnők, amely számomra olyan nagy és erőteljes lett, hogy az ő vigasztalása egy maradandó vigasztalás, egy maradandó megerősítés, és ez végigvonul a nemzedékeken át, minden nemzedéken át, kezdettől fogva vigasztal, megerősít, és megmarad mind a mai napig. Mind a mai napig. És ezért csak hálát adhatunk Istennek. Igen, ő a mi vigaszunk, én vagyok az, aki megvigasztallak titeket. Igen, ezt maga Isten mondta így. És valójában látjuk, hogy már az Ószövetségben is megvigasztalta, illetve megerősítette az ő választott népét. Amikor az 51. fejezetet elolvassuk, ebben megvigasztalja, illetve megerősíti az ő kiválasztottjait. Itt vigasztaló szavakat intéz az ő népéhez. És ezeket a dicsőséges szavakat intézi hozzájuk arról, hogy mit kell tenniük, és hogy ő rászegezzék az ő tekintetüket. Kedves testvéreim, testvérnők, látjuk, hogy ugyanez lett mondva, és hozzánk is intézve ezekben a napokban. Nekünk is egyértelművé kell válnunk, alapvetően az ő határozott jellemét kell eltulajdonítanunk. Igen, hát nem valami becses dolog ez. Ó, tudjátok, ez nagyon dicsőséges és nagyon csodálatos. Aztán egy másik szava az ígének is olyan nagyszerűvé vált számomra a Filippi levélből, a Filippi 2.16. Ragaszkodjatok az élet ígéjéhez. Őrizzétek meg azt. Ragaszkodjatok az élet ígéjéhez. Ó, milyen csodálatos, hogy ragaszkodhatunk az élet ígéjéhez. És tudjátok, a második íge szava a János evangéliumában van, ahol maga az Úr mondja nekünk a 15. fejezetben, ha felnyitjuk a János evangéliumát, már ott is meg vannak írva ugyanazok a szavak, amelyeket az Úr Jézus mond. Hiszen ez az ő szava, amely elhangzik, ő azt mondja itt a 20. versben, János 15.20, emlékezzetek meg arról az ígéről, amelyet én szóltam nektek. Emlékezzetek az ígére, amelyet hozzátok szóltam, amelyet én szóltam hozzátok. Azt látjuk, hogy ez olyan, mint egy összhangban lévő harmónia. Az egyik olyan csodálatosan kapcsolódik a másikhoz. Ragaszkodjatok az élet ígéjéhez, mondja Pál a Filippi belieknek. Itt az Úr mondja ezt. Emlékezzetek meg arról az ígéről, amelyet én szóltam nektek. Szükség van rá? Azt hiszem, ha nem lenne rá szükség, nem is lenne megírva. Pál apostol nem ragadta volna fel, de az Úr Jézus is felhívta erre az ő tanítványai és a körülötte lévők figyelmét, miközben azt mondta, emlékezzetek meg az ígéről, amelyeket én mondtam nektek. Ez az, ami nagyon fontos, kedves testvéreim és testvérnők, nem akármilyen ígére emlékezni, hanem az ő ígéjére, amelyre emlékeznünk kell, és amelyekhez ragaszkodnunk kell. És ezt szeretném hangsúlyozni, ő napjainkban a gyertyatartóra helyezte az ő ígéjét, és nekünk ragaszkodnunk kell az ő ígéjéhez, és emlékeznünk kell rá, és nem csak azt, hanem meg is kell szívlelnünk azt, aszerint kell cselekednünk. Amikor itt olvassuk, ebben az ígében azt mondja a 6. versben, aki nem marad meg én bennem, az elvettetik, mint a szőlő vessző, és elszárad. Azután összegyűjtetik, és a tűzbe vettetik, ott pedig elégnek. Ha ti megmaradtok én bennem, és az én beszédeim megmaradnak ti bennetek, látjátok, kedves testvéreim és testvérnők, ezek a mi Urunk Jézus Krisztus szavai. És ezt nem tudjuk megkerülni, hanem elérkezett az ideje annak, hogy az ő ígéjét magunk előtt, szem előtt tartsuk, és az ő ígéjében megmaradjunk. Különben elvettetünk, és azután elsorvadunk. Azok, akik nem maradnak meg az ő szavában, nem tartják magukat az ő szavához, elsorvadnak, elvettetnek, majd összegyűjtik őket és tűzbe vettetnek. Ezért fontos, hogy teljes mértékben figyelemmel tartsuk az ő ígéjét, hogy hagyjuk, hogy az vezéreljen bennünket, és ezt ma reggel olyan csodálatos módon hallottuk. Igen. Ragaszkodjatok az élet ígéjéhez, az én dicsőségemre Krisztus napjára. Ez az. Nekem dicsőségemre a Krisztus napjára. Ez volt a Pál apostol vágya. Ő azt akarta, hogy Isten népe ragaszkodjon az élet ígéjéhez, az ő dicsőségére, hogy ne dolgozott volna hiába. Valószínűleg így van továbbírva, mert akkor nem fáradoztam hiába. Pontosan ez az, testvéreim és testvérnők, ez a mi vágyunk is, és az a felhívás talán a ma reggeli órában is, nem az én felhívásom, hanem a Szent Szellem felhívása. Igen, azt akarom mondani, és Frank testvér is hangsúlyozta már, nem mintha bárkit is meg akarnánk szenvedtetni, nem tehetjük. De azt akarom mondani, hogy mi csak gyengeségben jövünk ide, és ezeket a szavakat remegve és félelemmel mondjuk. És Pál apostollal együtt szeretném magam is mondani, ahogy tegnap este hallottuk az első Korintusbeliekhez írt második fejezetéből, harmadik vers, gyöngeségben, sőt remegve és félelemmel jöttem hozzátok. Így van ez velünk is, tudjátok. Ha szabad egyszer így mondanom, ha az Isten tiszteletekre gondolok, amikor azok elkezdődnek, remegve és reszketve állunk ide elő. Ó, néha nem tudjuk, mit mondjunk. Néha minden rejtve marad előttünk. De tudjátok, amikor eljön aztán az óra, és ki kell nyitnunk az ajkunkat, ó, tudjátok, néha utána olyan hálás vagyok, és csak hálát tudok adni Istennek, és azt mondom, ó, Uram, milyen kegyelmes voltál ismét ezekben az órákban. Mert ki vagyok én, vagy kik az én testvéreim, kik vagyunk mi valamennyien, hogy bármit is előterjesszünk magunktól. Én mondom nektek, mi nem akarunk semmit sem előterjeszteni magunkból. Az nem is érdekel bennünket, hogy magunkból bármit is előhozzunk. Azt kívánjuk, hogy ő, a mi Istenünk elérje az ő célját velünk minden órában, minden összejövetelen, amikor összejövünk. Hogy az ő ígéje alakot öltsön bennünk, amíg át nem alakulunk az ő dicsőséges napjára, az ő megjelenésének napjára. Testvéreim és testvérnők, egyszer elmondtam ezt így, de tudom, hogy ő át fog hordozni bennünket. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, nem felkészült szavakkal, nem nagy bölcsességgel, nem bölcs beszédékkel jövünk ide előre, mint amilyeneket talán napjainkban találunk az emberek módszere szerint, hanem meghajlott szívvel, meghajlott gondolkodással jövünk ide, akár csak azok, akiknek semmiük sincs. A mi vágyunk az, hogy a Szent Szellem akkor átvegyen bennünket, és vezessen, és irányítson, áthasson bennünket egészen. Testvérek és testvérnők, és hadd mondjam el nektek, hogy ő megtette, ő kegyelmes volt hozzánk egészen eddig az óráig. Mindig is segített nekünk, mert kik vagyunk mi? Van-e beszédtehetségünk? Van-e valami is, amit fel tudunk mutatni? Alapvetően semmit. Hiszen mi vagyunk a szegények legszegényebbjei. És mit adhatunk mi elő? De egy dolgot szeretnék mégis mondani. Én magasztalom az én Istenem kegyelmét. Teljes szívemből magasztalom és dicsérem az Urat, és én bízom benne, és én hálát adok neki, hogy segített nekünk, és az én drága testvéremnek is. Én szeretnék ragaszkodni az ő szavához, és csak azt mondani, amit a Szentírás is mond. Minden más egyéb amúgy is semmis. s nincs semmi értéke, és nincs semmi állandósága. De az, amit az ő szava mond, annak örök érvényű a következménye, és ez az örökkévalóságig érvényes marad. Én annyira hálás vagyok, testvéreim és testvérnők, mindezekért a vigasztaló, a megerősítő szavakért, amelyeket ma olvashattunk. Tisztában vagyunk azzal, hogy esetenként rövidebbre is van szabva az ő szava, de ettől függetlenül ez az ő szava, és ennek nagyon örülünk, és nagyon hálásak vagyunk. Még folytathatnánk az olvasással, de azt hiszem, eleget hallottunk, és köszönettel tartozunk neki, még ma reggel is. Amint hallottunk, hadd menjünk be háladással, és dicsőítő énekekkel az ő kapuján, testvéreim és testvérnők, és ezt mindig készek akarunk lenni, megtenni, amíg itt vagyunk ezen a földön. Hajlandó vagy-e te is megtenni? Hajlandó vagyok-e megtenni? Ó, igen, tudjátok, nekünk nincs semmit, mit hoznunk. Minden az Úré. Ezért tisztelni akarjuk őt újból, és magasztaljuk az ő nevét. Hadd álljunk fel, és imádjuk őt. Köszönetet mondunk neked közösen még, Istenem, ezért a kegyelemért, amelyben részesítettél, amelyet kaptunk, hogy még így eléd léphetünk, Uram. Köszönjük neked ezt a napot, Urunk. Köszönjük a te erőteljes szavaidat. Köszönetet mondunk a te Szent Szellem vezetéséért és irányításáért. Uram, köszönöm neked az én testvéreimet. Köszönök minden testvérnők, mindazokat, akik eljöttek. Áld meg őket, Uram Istenem. Ne hagyj senkit áldatlanul elmenni, Uram. Fogadd el az imádatot, fogadd el a dicsőítést, Uram, mindannyiunk szívéből és ajkáról, Uram, mert egyedül Te vagy méltó a dicséretre és az imádatra, és egyedül Téged is illet meg az imádat és a dicséret, a magasztalás, halleluja, Uram, és így örülünk, hogy Te veled járhatunk napról napra, amíg a hitből a látásban nem érkezünk. Halleluja! Uram, legyél továbbra is velünk, otthonainkban és családjaink között. Uram, nem hiába kérünk Téged, Uram. Jöjj, Uram, munkálj ki valamit bennünk, formálj át valamit, Uram. Mi tudjuk, Uram, hogy mindent a maga idejében fogsz megtenni, Uram. A Te nevedet illeti a dicsőség és az imádat ezért. Így, Uram, most bocsáss el minket is áldásban. Légy továbbra is velünk, ez az én buzgó imádságom. Dicsőség, glória a te csodálatos Jézus nevednek. Halleluja. Amen.